Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Mózes 5. könyvéből olvassuk Isten igéjét. Mózes 5. könyvének 18. részéből, a 9. verstől a 22. versig. Mózes 5. könyvének 18. részében, a 9. verstől ezt olvassuk. Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad néked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint. Ne találtassék te közted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened, te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzöl, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak, de te néked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened. Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyád fiai közül olyat, mint én, azt hallgassátok. Mind aszerint, amint kérted az Úrtól, a te Istenedtől a Hóreben, a gyülekezésnek napján mondván, ne halljam többé az Úrnak, az én Istenemnek szavát, és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne halljak. Az Úr pedig mondanékem, jól mondták, amit mondtak. Prófétát támasztok nekik, az ő atyuk fiai közül, olyat, mint te, és az én igéimet adom annak szájába, és megmond nekik mindent, amit parancsolok neki. És ha valaki nem hallgat az én igéimre, melyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon. De az a próféta, aki olyat mer szólni az én nevemben, amit én nem parancsoltam neki szólni, és aki idegen isteneknek nevében szól, halljon meg az a próféta. Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképp ismerhetjük meg az igét, melyet nem mondott az Úr? Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be az a dolog, ez az a szó, melyet nem az Úr szólt. Elbizakodottságból mondta azt a próféta. Ne félj attól! Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked a mai vasárnapunkat, köszönjük néked, hogy eljöhettünk ide a templomba, hogy imádjunk téged. Valljuk, hogy te vagy a mindenható, te vagy, aki hatalmas szavaddal teremtetted a világot, te vagy a gondviselője ennek a teremtett világnak. A tieidnek és az ellenségeidnek, növényeknek, állatoknak, az egész valóságnak. Köszönjük néked, hogy te küldted nekünk drága fiadat, az Úr Jézust. Köszönjük, hogy a mai napon őrá is emlékezhetünk, aki meghalt nagypénteken, de föltámadt húsvét hajnalán. Köszönjük néked, hogy ma, ami élő, hatalmas Jézusunkra emlékezhetünk. Sőt, köszönjük Jézusunk, hogy imádhatunk téged, aki hallod a mi nyomorult emberi szavunkat is. Köszönjük néked azt, hogy megváltottál minket a Golgota keresztjén, azért, mert szerettél bennünket, örök időktől kezdve. Köszönjük néked, hogy te most ott ülsz az Atya jobbján, és esedezel érettünk, hogy el ne vesszünk, hanem épüljünk, megmaradjunk, üdvözüljünk. És köszönjük, hogy éppen ezért küldted el szent lelkedet is, hogy ő általa megnyitogasd a szívünket, hogy hirdesd nékünk az evangéliumot, a törvényt, hirdesd nékünk Istennek teljes akaratát. Adj nekünk most is nyitott fület, nyitott szívet, Urunk. Add, hogy befogadhassuk, add, hogy követhessük engedelmes szívvel a te akaratodat, ahogy énekeltük is, és segíts, hogy ott legyen a szívünkben az engedelmesség öröme, békessége, és tele legyen a szívünk és a szánk a te neveddel, hogy hirdethessünk téged ennek az elveszett, sötétedő világnak. Köszönjük te néked, hogy így állhatunk előtted, így nyithatjuk meg előtted lényünket, szívünket, kérünk egyen-egyenként és közösségünkben is, áldj meg bennünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz, mennyei édesatyánk. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 294. énekünk első versét énekeljük. 294. első versét. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumának 15. részéből olvasom, a 15. versből, ahol Jézus ezt mondja: nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura, titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az Úr Jézusban nyert kincseinkről beszélünk vasárnapról vasárnapra, és ma egy újabb, rendkívül vigasztaló és megörvendeztető bibliai kijelentéssel szembesülhetünk. Tudnélik azzal, hogy az Úr Jézus személyében olyas valakit nyertünk el, aki próféta, főpap és király. Próféta, főpap és király. Egy személyben próféta, főpap és király. Memorizáljátok, ha nem tudnátok ezt a három kifejezést. Próféta, főpap és király. Ma ezek közül, némi bevezető után, a prófétai szolgálatáról szeretnék egy pár szót szólni, de még mielőtt erről a prófétai szolgálatról beszélek, hadd beszéljek egy kicsit az Úr Jézusnak erről a hármas szolgálatáról. Tudnélik, először is érdemes azzal szembesülnünk, hogy az Úr Jézus hármas szolgálatának milyen bibliai gyökerei vannak. Az Ószövetséget is olvasva azt tűnik fel nekünk, hogy Isten az ő szövetséges népét úgy vezette ebben a világban, úgy irányította őket, hogy adott nekik királyokat, prófétákat és papokat. Ez a három tisztség volt az, amire fölkenték a választott embereket, megszentelt olajat öntöttek rájuk, ami jelképezte az Istennek a szent lelkét, aki képesíti őket arra, hogy Isten szerint való királyok, proféták és papok legyenek. Más tisztségre nem kentek föl a zsidóknál, erre a háromra parancsolta Isten, hogy ezekre kenjék föl szent olajjal a kiválasztottakat. Ezek az emberek tehát, már mindjárt érzékelitek, hogy vezetők voltak. Csak nem egy vezető volt, hanem három részre szakadt, hogy így mondjam, a vezetés. Mert volt egy király, volt mellette próféta, és volt pap, főpap. Ők voltak az Izrael népének, ismétlem az elitje, aki vezethette a népet, mégpedig az Isten szerint való úton, hogy úgy higgyenek, és azt cselekedjék, ami Isten előtt kedves, és az ő szövetségében megmaradhassanak. Hát ez lett volna az ideális. Természetesen, ahogy olvassuk az Ószövetséget, látjuk, hogy a királyok között is nagyon sok istentelen volt, voltak hamis proféták is, és a papok között is egy csomó korrupt ember is volt, akik hát nem engedtek Isten lelkének, és ellene fordultak tulajdonképpen a megbízójuknak, és a rájuk bízottakat pedig laza mozdulatokkal tévútra vezették. De ettől függetlenül Isten nem így gondolta, hanem úgy gondolta, hogy az ő szent lelke által képesít embereket, hogy mint egy az ő nevében, az ő képviseletében legyenek a nép királya, legyen próféta, aki közvetít Isten igét, és legyen pap, aki közben jár a nép érdekében, bemutatja az áldozatokat. Mindeközben a zsidók azért úgy tartották, hogy majd jön egy valaki, akinek a személyében ez a három tisztség, mint egy összpontosul és egyesül. Hát ez a valaki lesz a messiás, a felkent. Aki egy személyben lesz Izrael népének az utolsó prófétája, az utolsó főpapja és az utolsó királya. Aki olyan valaki lesz, akit már nem követ igazából hozzá hasonlatos személy, hanem mint egy az összes előtte volt királyoknak, papoknak, profétáknak a betetőzése lesz, a meghaladhatatlan, akinek csak árnyékai voltak a korábbi időkben, de most ő örökre felülmúlhatatlan lesz, és ismétlem egy személyben Isten képviselője, mint egy proféta, egy pap és király, akinek a működése azt eredményezi majd, hogy nem csak Izrael életében, hanem az egész emberiség, az egész világ életében eljön az aranykor, eljön az Isten országa, ahogy nevezték. Na most ugrok egy kicsit, mert ha már ennyit tudunk, akkor ránézünk az Új Szövetségre, és ott találkozunk Jézussal, akinek a szolgálata azzal kezdődik, hogy elmegy a Jordánhoz, és megkeresztelkedik, de nem csak megkeresztelkedik a vízben, hanem részesül a Szentlélek ajándékában is. Isten mint egy felkeni őt, messiássá keni, akiben ott van az utolsó, a legnagyobb, a felülmúlhatatlan proféta, aki megfellebbezhetetlen tekintéllyel tolmácsolja az őt hallgatóknak Isten szavát. Aztán ott van az ő személyében Izrael felkent főpapja, aki közvetítőként állott az emberek és Isten között, és létrehozza magát föláldozva a kapcsolatot Isten és az ember között. És ott van ő benne az Izrael királya, a felülmúlhatatlan, aki uralkodik a sátán fölött, a világ összes nyomorúsága fölött, a bűn fölött, a természet erői fölött, a mindenség fölött, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Tehát Jézusban, ahogy olvassuk az ő történetét, hol azt fedezzük fel, hogy ő prófétaként, a legnagyobb prófétaként működik, a felolvasott alapigényben is azt mondja, hogy én tudtul adtam néktek mindazt, amit az atyámtól hallottam, közvetítettem nektek az ő igéjét, szavát. Ha más helyeket olvasunk a Bibliában, sokszor látjuk Jézust, mint királyt, aki hatalommal uralkodik, és nem tehetnek ellene semmit. És más helyeken pedig ő maga beszél arról, hogy úgy jelenik meg, mint aki föláldozza magát, és váltságdíjul adja az életét a népe érdekében. Megváltja őket. Mint pap működik. Csak nem egy állatot, vagy növényeket, vagy egyéb terményeket mutat be Istennek áldozatul, hanem magát mutatja be engesztelő áldozatul Istennek, és megy a keresztfára, az oltárra. Tehát az Úr Jézusban áll előttünk ez a három vezető pozíció, mint egy egyesült formájában, és segít egyébként bennünket, hogy meglássuk Jézusnak a mérhetetlen dicsőségét, nagyságát. Az utolsó, a legnagyobb próféta, pap és király személyét, és segít nekünk ez a hármas felosztás egyébként abban is, hogy mint egy Jézus életművét jobban fel tudjuk osztani, jobban meg tudjuk jegyezni, jobban meg tudjuk őt érteni. Mert szinte minden szava vagy minden cselekedete besorolható valamelyik kategóriába, nem is szinte, hanem egészen biztosan besorolható valamelyik kategóriába. És egy nagyon jó minta nekünk ahhoz, hogy jobban föl tudjuk fogni, vagy a fejünkbe jobban el tudjuk raktározni, hogy végül is Jézus mit csinált, meg miről is tanított ő. Summa summarum, hogy ezeket a dolgokat nagyon fontos szem előtt tartanunk, és most átugornék erről a bevezetőről arra, hogy az Úr Jézus hármas szolgálata tulajdonképpen olyan dolog, ami megjelent elég gyorsan az egyház teológusainál. Fölismerték a keresztény teológusok azt, hogy noha így kifejezetten nem tanítja a Biblia Jézus hármas tisztségét, mert nem olvasunk Jézusnak a hármas tisztségéről, vagy tisztéről, vagy szolgálatáról ilyen formában, expressis verbis nincs benne a Bibliában így, mint ahogy a Szent Háromság tan sincs benne a Bibliában így, de mégis benne van. Ez sincs benne így a Bibliában, mint ahogy megfogalmazták a teológusaink, de mégis benne van. Mégis benne van. Ők fölfedezték, és meg az első, akinél jelen ismereteink szerint fölbukkan ez a tanítás, az Justin mártír volt, aki 165 körül halt meg. Mártír halált halt, azért is az a neve, ami. És őnála ez már megjelenik ez a felismerés az írásaiban, hogy Jézus valóban Izrael utolsó prófétája, papja és királya volt. Aztán olvassuk egy másik híresebb embernél, Cézárai Eusebiusnál, ő 339-340 körül hunyt el, ő írt egy egyháztörténetet, és ebben már ő is említi az Úr Jézus hármas hivatalának, hármas tisztségének, hármas szolgálatának a tanítását. És a későbbiekben Hieronymus, Petrus Chrysologus, Aquinói Tamás, hogy egy katolikus embert is mondjunk a középkorból, ő is említi Krisztus háromszoros felkenetését, de ami minket hálával és büszkeséggel tölt el, az, hogy Calvin volt az, aki az institúciójában meglehetősen terjedelmesen beszél Jézusnak a hármas tisztségéről, a triplex munus Christiről, Krisztus hármas szolgálatáról, tisztségéről, rendeltetéséről. A nyomában aztán a tanítványai és a későbbi református teológusok is mindig felhozták ezt. Ez egy ilyen nagyon fontos református dogmatikai tanítás. Például rá is írtam a kis papírunkra a második helvét hitvallás 11. fejezetéből egy kis részletet, majd olvassátok el. Abban is felbukkan Jézusnak ez a hármas szolgálata, de amit nem írtam föl, de idézek, az a Heidelbergi Káténk a 31. kérdés feleletében ezt olvassuk, hogy miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek, és ez a válasz azért, mert őt az Atya Isten rendelte, és Szentlélekkel felkente, ami legfőbb prófétánká, tanítónká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát, ami váltságunk felül tökéletesen kijelentette, továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelen közben jár érettünk, és örökké való királyunká, aki igéjével és lelkével oltalmaz és megtart minket. Tehát aztán utána a úgynevezett református ortodoxiában a 17. században is egyértelmű, hogy tanították ezt, és az összes református hitvallási iratokban is felbukkan valahogyan, Jézusnak ez a tanítása. Tehát nem valami olyan dologról beszélünk itt, amit hát én találtam ki, vagy valaki itt a környezetembe kiötlött, és akkor most már mondjuk, hanem olyas féléről beszélünk, ami ott van a Szentírásban, és ott felfedezték a mi hitbeli elődeink, és elkezdték kibontani, és most itt mi csak ezt az örökségünket fedezzük föl tulajdonképpen. Na most akkor kell tovább lépjek a harmadik pontunkra, és kicsit vegyük közelebbről szemügyre Jézusnak a prófétai szolgálatát. Hát erről rengeteget lehetne beszélni, de most nincs erre időnk, azért mégis valamit muszáj róla mondani. Az mindenkinek egyértelmű közületek, hogy olvassuk a Szentírást, hogy az Úr Jézus sokat beszélt, tanított, prédikált. És amikor ő beszélt, amikor prédikált, amikor tanított, akkor mit csinált? Mindig Isten igéjét tolmácsolta. Ő volt Isten igéjének a szócsöve. Sőt, zárójelben jegyzem meg, hogy ő nem csak Isten igéjének a szócsöve, hanem ő maga volt Isten igéje. Ugye így olvasjuk János evangélium elején, hogy az ige testé lett. Az Isten szava benne testet öltött. De zárójel bezárva, az nem csak testet öltött benne az ige, hanem ő maga szólta, tanította, mondta az embereknek az Istentől jövő információkat. És ezzel tulajdonképpen a prófétai szolgálatát töltötte be. Ugye a prófétáknak a feladatát sokszor úgy értik az emberek, mint hogyha azok így ültek volna, és egyszer csak úgy megvilágosodott volna előttük, hogy mi lesz a jövőben. És hogy azok egyfajta ilyen kegyes jövendőmondók voltak, vagy jósok, akik megmondták, hogy majd mi fog történni. Hát volt ilyen is közöttük, hogy megmondtak egyes dolgokat előre. Jézusnak a szolgálatában is tudunk ilyet, hogy megmondja előre, hogy mi fog történni a végidőkben, vagy az utolsó napokban, hogy lesz, mint lesz a dolog. De a prófétáknak nem csak ennyi volt a feladata, hanem az, hogy egy adott helyzetben megszólaltatták Isten oda vonatkozó akaratát. Ez egy csodálatos dolog Jézusnál is, ahogy különböző helyzetekbe kerül, és akkor ő, mint egy szócsövévé válik Istennek. És teljesen hamisítatlanul jön át rajta Isten igéje. Próféta. Még a zsidók is elismerték, hogy ő próféta. Olvassuk ezt a Szentírásba. Ő maga is mondta, hogy ő próféta. Az apostolai fölismerték. Péter apostol a pünkösdi prédikációjában idézi az 5 Mózesből felolvasott ígét, hogy prófétát támaszt néktek az Úr, mondja Mózes Izraelnek annak idején, olyat, mint én, őt hallgassátok. Hát itt van Jézus, a próféta. Őt kellett volna hallgatnunk, azt mit csináltunk vele? Felszögeztük a fára. Megöltük. Pedig hallgatni kellett volna. Tehát lényeg a lényeg, testvérek, hogy értitek ezt a dolgot, hogy az Úr Jézus valóban, mint egy hamisítatlanul adta tovább Istennek az időszerű, aktuális üzenetét, információkat adott az embereknek. Sokszor szokták úgy magyarázni, hogy Jézus csak így a személyiségével hatott az emberekre. Úgy, mint ahogy jött, ment, és akkor ránéztek, és akkor olyan szimpatikus volt, és akkor olyan pozitív érzéseket gerjesztett az emberekbe, és valami pszichológiai jó hatást gyakorolt ugye az emberekre. De mintha nem mondott volna Jézus semmit. De Jézus biztos jó hatást gyakorolt az emberekre, ha így megjelent valahol, mert olyan tiszta, szent volt, és biztos, hogy jó volt a közelébe lenni. De az Jézus nem csak így némán jött, ment, és akkor sugárzott valamit magából, hanem beszélt, szólt. És amit mondott, az teljesen Isten igéje volt. Ez olyan csodálatos, testvérek, hogy Jézus ezt a funkcióját, ha most úgy nagyon belemélyülnénk ebbe, akkor azt mondanám, hogy ezt már a földre jötte előtt is gyakorolta. Mert már a földre jötte előtt is ihlette a szent prófétákat, akik megírták az embereknek Isten igét. Ez Jézus lelke volt, aki bennük megszólalt és bennük beszélt, és leírta Ézsaiás, Jeremiás, hogy ők olyan próféták voltak, akikben Krisztus lelke lakozott. És ezért tolmácsolhatták azok az emberek teljesen hamisítatlanul Isten szavát az embereknek, a zsidóknak, meg nem zsidóknak is. Aztán az Úr Jézus leszállt a földre, akkor már erről beszéltem, hogy itt is ugyanezt csinálta. Mást is csinált Jézus természetesen, nem csak próféta volt, majd beszélünk róla, hogy pap is volt, meg király is volt, de nagyon fontos volt ez, hogy tanított. Isten igéjét tanította az embereknek. Amit az atyámtól hallottam, elmondtam nektek. Na, azt hiszem, hogy talán még egy dolgot ezzel a prófétai szolgálattal kapcsolatban fontos megjegyezni. Azt mondták a mi eleink, hogy az Úr Jézus prófétai szolgálata megnyilvánult az interpretáció legisben, vagyis a törvény magyarázatában, és az annunciáció evangélii-ben, vagyis az evangélium meghirdetésében. Ők ebbe a két dologba foglalták össze Jézus prófétai szolgálatát. Mit csinált Jézus? Hirdette az Isten törvényét. Jézus tényleg hirdette az Isten törvényét. Ugye? Tanította az embereknek a törvényt. Egy rabbi, azok is azt csinálták abba a korában, de Jézus nem úgy tanította a törvényt, mint a rabbik, hanem máshogy. De az Isten törvényét képviselte. Nem csak olyan felszínesen, emlékeztek, hogy megíratott a törvényből, hogy ne paráználkodj. A rabbik idáig eljutottak, de odáig már nem jutottak el a törvény magyarázatába, hogy azért azt mondom nektek, hogy aki asszonyra tekint parázna kívánsággal, immár megtörte ezt a törvényt. Tehát Jézus, hogy így mondjam, a törvénynek olyan magyarázója volt, ami nem volt az ő korában. Nem volt az ő korában. Elmélyítette a törvényt. És amikor a törvényt hirdette, akkor rávezette az embereket arra, hogy milyen bűnösek vagyunk. Az emberek azt érezték Jézus tanítani, hogy nem vagyok alkalmas az Istennel való közösségre. Én egy bűnös ember vagyok. Én megszegtem ezt is, azt is, amazt is. Én se Isten nem szeretem, se az embereket nem szeretem. Rájuk nehezedett az emberekre Jézus törvény magyarázata során a bűnösségük. Tudata. Egy kicsit úgy, mint amikor itt az úrvacsorai szertartásunk van, akkor nem olyan nagyon régen csinálom ezt, de valahogy rávezetett Isten lelke, hogy olvassam fel az Isten törvényét előttetek. És akkor ha felolvasom nektek a 10 parancsolatot, akkor ha Isten munkálkodik a szívünkbe, akkor úgy magunkba tudunk nézni, hogy az Isten az első a számomra. Tényleg, az ő nevét én nem veszem föl hiába. Tényleg, megszentelem a napját. Tényleg, tisztelem én az elém állított embereket. Tényleg. Így vagy úgy, és akkor meggyőződésem, testvérek, hogy úgy kell itt állnunk, hogy mi mindegyiket megszegtük. Pláne, hogyha abban az elmélyített értelembe vesszük a törvényt, hogy Jézus mondta. Akkor csak itt állhatunk az úrvacsorai szertartásban, azt döngethetjük a mellünket, hogy elveszett, bűnös ember vagyok, könyörülj rajtam. És akkor jövünk ide az úrasztalához egy megfelelő lelkülettel, összetört szívvel. Mégis a kegyelemre bízva magunkat, amit Jézus szerzett meg. És már itt oda is érek, amiről beszélt. Miről beszélt még Jézus? Nem csak a törvényről, hanem beszélt arról is az Úr Jézus, hogy ő a megváltónk, a bűneinktől szabadító. Hirdette az evangéliumot, hogy nem kell elkeseredni, meg végképp összetörni, hogy én bűnös ember vagyok, hogy az Isten ítélete van, és el fogok a pokorra kerülni. Hanem azt mondta, hogy de itt vagyok én, és én megmentelek téged. Elmondta, hogy föláldozza értünk magát, megvált bennünket. Hirdette az evangéliumot, hogy újra visszakerülhetünk az Istennel való közösségbe, ahonnan Ádám és Éva kizuhanta. Jézus világosan beszélt arról, hogy ő megment bennünket, üdvözít minket, itt a földi életünket is megújítja, de örök életet, üdvösséget ad nekünk az Isten orr. Hirdette nékünk, és hívott az ő hitére bennünket. Értitek, hogy jól beszélt Jézus ezekről a dolgokról. És aztán még visszatért a prédikációban gyakorta a törvényhez. Nem csak úgy beszélt róla, hogy ez titeket bűnössé tesz, akiket én megmentek, hanem úgy is beszélt róla, hogy de utána éljetek a törvény szerint, és az Isten iránti hálátokat abba fejezzétek ki, hogy betartjátok azt, amit ő mond nektek. A hála és életnek, a szent életnek a normájává is emelte Jézus a törvényt. E szerint éljétek az életeteket, és akkor hozzám méltóak lesztek. Hát ez egy Jézus csodálatos tanító volt, testvérek. És akkor még nem beszéltem arról, hogy ő mindennek során, amikor a törvényt hirdette, amikor az evangéliumot hirdette, akkor egyszerűen föltárta az emberek előtt Istennek a lényét. Ő beszélt, mennyi példázatot mondott. A legközismertebb talán a tékozló fiú, amikor beszél róla, hogy milyen az Isten, olyan, mint én vagyok, mondta, ugye. Aki engem látott, látta az Istent, az Atyát. De hát a példázataiban is tanította ezt, hogy milyen az Isten, nem olyan, amilyennek gondoljátok, hanem olyan, amilyennek én mondom nektek, olyan. Így gondoljatok rá, így higgyetek benne, így legyetek a ti mennyei atyátoknak a gyermekei. Tehát én csodálatos dolog ez, testvérek, hogy végül visszakanyarodok oda, hogy az Úr Jézus egyszerűen tényleg nem csak, hogy ő tanított ezekről a dolgokról, hanem úgy tanított, mint aki maga az ige. Abszolút egy integráns valaki volt, aki nem csak mondta az igét, én csak mondom nektek az igét, ha Isten könyörül rajtam. Vagy ti is ilyenek lehettek, hogy ti is mondhatjátok Isten igéjét másoknak, de nem tudunk soha Isten igéjévé válni mi magunk. Mi nem lehetünk Isten szavává. Mi emberek vagyunk. De Jézus itt mennyivel több, mint mi. Mert ő maga az ige, aki megszólal, és akkor nem is tud mást mondani, mint igét. Az Isten szavát. Azokat az információkat, ugye ma tudjuk ezt a szót, már sokszor beszéltünk róla, hogy milyen fontos az információ a mai világban. Anélkül minden leállna, meghalna, vége lenne mindennek. És akkor még csak az emberi információkról. Milyen csodálatos, hogy Isten Jézusban, Jézuson keresztül nyomja közénk azt az üzenetet, azt az információt, azt az adathalmazt, ami minket a pokolból kiment, és Isten elé, Istennel összekapcsol, és Isten előtt kedves életet biztosít nekünk. Hát azért mondom, Jézusban nyert kincseink, itt válik egy kicsit talán fényesebbé ez a dolog, hogy Jézusban egy olyan valakink van, aki a legfontosabb, a leges-leges legfontosabb, a létfontosságú információkat közli velünk. Istentől, a mi teremtőnktől, a mi gondviselőnktől. Milyen jó, hogy van nekünk ő, és nem Mohamedet kell hallgatnunk, akire azt mondják, hogy ő is Allahnak a prófétája. A próféta Mohamed. Hát olvassátok, nem is ő írta azt, amit a nevének tulajdonítanak, de még ha ő is írta volna is. Ez egy hamis próféta. És ez csomó ember, egy nem tudom hány millió ember, most ezért lehet, hogy engem meg fognak kövezni, de egy hamis prófétára hallgatnak. Mi meg itt vagyunk, és itt van nekünk Jézus, akinek minden szava az igazságnak és az Isten szeretetének a pecsétjét hordozta, és akkor mit tegyünk mi ezzel a prófétával? Hallgassuk? Na, és akkor itt érkezek el oda, hogy az utolsó pontról is egy pár szót hadd mondjak, mert akkor hogyan is van ez, hogy mit tehetünk mi? Az Úr Jézus prófétai szolgálatát láttuk, hogy nagyjából miből is állt az, mi volt annak a tartalma, de akkor most mi mit tegyünk ezzel a prófétával? Hát mit tegyünk? Na mit tegyünk? Azt, amit az Atya mondott. Mit mondott az Atya? Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Hát hallgassuk. Hát nem tudjuk, a füleinkkel nem tudjuk hallgatni, de itt hallgathatjuk a Bibliában. És a szemeinkkel, bocsánat, hallgathatjuk, meg a füleinkkel is hallgathatjuk, amikor a tiszta ige hirdetést. Hallgassuk őt. Mindig azzal a vágyal jöjjetek, vagy vegyétek kezetekbe a Bibliát, hogy szólj hozzám, próféta, legnagyobb próféta. Szólj hozzám. Azt mondta Isten a Mózes által, hogy majd prófétát támaszt néktek az Úr olyat, mint én, azt hallgassát. Szóval jön az Atya, és azt mondja, őt hallgassátok. Hát ő a próféta. Hát akkor hallgassuk. Én is hallgatom, ti is hallgassátok. Nem kell mindig beszélnünk. Nekem most itt beszélni kell. Meg nektek is néha beszélni kell. De megvan az ideje a beszédnek, és megvan az ideje a hallgatásnak. Hallgatnunk kell. Mit mond a próféta? Mit mond Jézus? Mit mond az ige? Hallgatni kell, testvérek, és kérni kell az Urat, hogy nyissa meg a füleinket, hogy halljuk, amit mond. Mert sokszor ücsörgünk a templomban, vagy ott vagyunk a Biblia fölött, és nem értjük. Olvasgatjuk, futunk ide-oda, gondolataink itt is szárnyalnak, ki tudja, mind gondolkozunk, miközben itten prédikációhoz ajlik, ugye. Jobb esetben, a legjobb esetben odafigyelünk. Uram, nyisd meg az én füleimet, hogy halljam, hogy értsem a te igédet. Ezzel a vágyjal, ezzel a szomjúsággal jöjjetek mindig a templomba, testvérek. Azt mondja az egyik híres teológusunk, hogy ha hallgatjuk őt, akkor eloszlatja a lelki vakságunkat. Vagyis hát lelkileg olyan tudatlanok vagyunk. Nem tudunk semmit, testvérek, egyikünk se. Én se, ti se. Most se tudunk semmit. Azt hiszük, hogy tudunk valamit, de igazából nem tudunk semmit. Tudatlanok vagyunk. Szükségünk van azokra az információkra, amiket Jézustól hallunk. Az kell, hogy legyen a legdrágább a szívünknek, amit ő mond, mert és ahogy őt hallgatjuk, ahogy figyelünk, ahogy gondolkozunk, hogy közben a lelki tudatlanságunk, vakságunk elkezd úgy, olyanok vagyunk, mint a vak, amikor Jézus meggyógyította, hogy egy kicsit többet látunk, aztán még megint hozzánk ér, akkor megint többet látunk, és aztán megint hozzánk ér, és akkor még messzebbre látunk. Megnyílik a szemünk, értjük a dolgokat. De akkor már olyan alázatos emberek vagyunk. Csodálatos dolog ez, testő. Oszlatja a lelki vakságunkat. Egy másik teológus úgy fogalmazta, hogy semmi előre haladást nem tehetünk a szent életbe, ha nem hallgatunk rá. Nem csak, hogy nem tudunk megtérni, ha nem hallgatjuk Jézust, hanem nem tudunk a szent életbe fejlődni. A megszentelődés útján egy tapottat se tudunk előre jutni, ha nem hallgatjuk Jézust. Hallgassátok őt. És fejlődtök, és fejlődünk mindnyájan a hitismeretben, de a hit életben is. És természetesen ide kell csatolnom azt, amiről énekeltünk is az énekbe, hogy engedelmeskedjünk is a hallottaknak. Mert ha hiába hallgatjuk, ha nem engedelmeskedünk. Valahogy az engedelmességünkkel mutatjuk meg, hogy igazán meghallottuk, amit Jézus mondott nekünk. Engedelmeskedjünk az igének. Tudom, hogy nagyon nehéz, meg az önmegtagadással, meg sokszor szenvedéssel jár, meg nehéz dolog ez. De mégis igyekezzünk engedelmeskedni. Támogass engem az engedelmesség lelkével, hogy tudjam a te tanításaidat befogadni és lekövetni az életembe. És milyen csodálatos, testvérek, hogy az Úr Jézus, ha így állunk előtte, és őt hallgassák, hát hallgatunk. Nyisd meg a fülemet, hogy halljam. Nyisd meg a szívemet, hogy értsen. Segíts, hogy engedelmeskedjek. Akkor egyszer csak Jézus azt mondja nekünk, hogy te is az én prófétám vagy. Te is tolmácsold a tieidnek az Isten igéjét. Az én szavaimat adom a te szádba is. Mint ahogy egyszer Mózes szájába is, Mózes se volt Isten igéje, de mégis azt mondta Isten, pe adabber bo, szájból szájba beszélek vele. Az én igéimet adom a te szádba, mint a madár, amikor eteti a kis fiókáját, és beleteszi a kis ételt a csőrébe. Így beszélek vele. Az igéimet adom, és nekünk is adja, testvérek, az Isten az igéit tudja a szánkba adni. Mint a kis madár, hogy eteti a kis fiókáját. Beleteszi a szánkba, a szívünkbe az igét, hogy mondjuk, elküldött bennünket Jézus, testvérek, hogy mi is profétaként járjunk, eljünk az otthonunkba, a munkahelyeinken, a gyülekezetbe, bárhol. Hirdesd az ígét, állj elő vele, legyél olyan, mint Ézsaiás, legyél olyan, mint Jeremiás. Hirdesd az ígét, sokszor ez az íge, amit mondanunk kell, nem könnyű íge. Hányszor olvassuk a profétáknak, hogy az Úr igéinek a terhe, amely rá nehezedett Aggeusra vagy Hóseásra, teherként nyomta a vállukat, mert olyan üzenetet kellett elmondaniuk, hogy aki hallott, annak megcsendült mind a két füle bele, ugye? Mert Isten ítéletét kellett mondaniuk. De hát akkor is kell mondani, meg akkor is kell, amikor örömteli üzenetet mondunk másoknak. Ne hallgassatok! Éppen tegnap beszélgettem itt valakivel az esküvőn, és mondta, hogy milyen csodálatos, hogy voltak fiatalok ott abban a gyülekezetben, onnan ő jött, és akkor azok bementek egy kollégiumba, egyetemisták voltak, és akkor ott összegyűjtöttek egy pár ilyen fiatalt maguk körül, Bibliát olvastak nekik, és egy idő után ezek úgy elkezdtek az illetővel templomba járni. Hát mondom, ezt mi is átértük itt Újszegeden. Volt egy hívő valahol, egy kollégiumban, vagy nem tudom hol, és akkor a szobatársait, vagy a Na gyertek, a Bibliában látták, hogy olvasom, na gyertek ti is, hát olvassuk együtt, próbáljuk érteni. Aztán utána addig nem jártak soha templomba, de akkor fogták és elmentek a templomba, és ott hallgatták tovább az ígét. És jutottak hitre. Mondjátok az ígét, testvérek. Azt mondja a Heidelbergi K.T. 32. kérdés, hogy miért hívnak téged keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, felkenetésének részese vagyok, a végre, hogy nevéről én is vallást tegyek. Hirdessem az evangéliumot. Te is. Ez a reformációnak, testvérek, az egyik legfontosabb dolga, hogy megmutatta, hogy az egyházba minden hívő ember pap, erről még fogok beszélni, így mondták, az egyetemes papság. Nincs a reformátusoknál, evangélikusoknál sincs olyan, hogy külön papi rend, van ugye a laikusok, azok vagytok ti, és akkor van egy ilyen papi osztály, vagy nem is tudom, micsodának nevezzem, papi rend, akik ott állnak Isten előtt, és akkor ők közvetítenek a népről, na mit akartok, hogy elmondjunk Istennek, majd elmondjuk mit, ti nem mondhatjátok el neki, majd mi. Istenünk, mit akarsz üzenni a népednek, és akkor majd mi meghalljuk, és majd mi továbbadjuk nektek, és ha nem szólalunk meg, akkor nem tudtok semmit. Nincs ilyen. Nincs, testvérek. Jézus lezárta ezt a kort, és mostantól, aki Jézusban hisz, az maga is szólhat Istenhez, és Isten tolmácsa lehet, Isten igének a tolmácsa lehet a környezetébe. Nem csak a pap dolga, meg a lelkész dolga, hogy prédikáljon, hanem a tietek is. És ez egy, azt gondolom, testvérek, ez a legnagyobb csoda. Vagy nem is tudom, hogy ez olyan kiváltság, hogy én szenteld meg a nyelvemet, hogy szólhassam a te igéidet. És az utolsó még, amit, ez csak egy húr, amit megpendítek, testvérek, mert ezek messze vezetnek, ezek a dolgok. Ha Jézus a proféta, Calvin azt mondja, hogy Jézus profétai tiszte megjelenik az egyház kormányzatban is. És azt mondja, hogy nem csak a profétai tiszta, hanem a papi tiszta is, meg a királyi tiszta is. És hogy határozza meg, hogy kik végzik az egyházakban, azaz egy-egy gyülekezetben, kik végzik ma a profétai szolgálatot, akik lelkipásztorok és akik tanítók, mondja. És az egyházba így határozta meg, hogy mindenki köteles hirdetni az Isten igéjét másoknak, a törvényt és az evangéliumot, mindenki. De vannak az egyházakban, a gyülekezetekben egyes emberek, akiket mások fölismernek, és oda tesznek egy pozícióba, hogy vezessék az adott gyülekezetet. És ami a Krisztusban van három tiszt, az a Krisztus testében, az egyházban is megjelenik, és itt vannak például a lelkészek, akik prédikálnak, akik tanítják az embereknek Isten igéjét, ők Jézus prófét, tai szolgálatának a továbbvivői a gyülekezet élén. Egyébként Jézus papi szolgálatát is továbbvihetjük. A Heidelbergi K.T. megfogalmazza, hogy azt meg úgy visszük tovább, de majd erről külön beszélek még, hogy magunkat égő hálaáldozatul adjuk Istennek. Például. Ugye? A királyi tisztet is gyakoroljuk. Az egyházban ott vannak a presbiterek. Például, ugye? Presbiterek, akik a népet, a gyülekezeti népet, hogy így mondjam, vezetgetik. Ők Jézus királyi tisztének a letéteményesei. Tehát egy csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Jézusnak ez a hármas tisztsége meg kell jelenjen, meg is jelenik az egyházi, a gyülekezeti rendben is. Jézus maga vezeti az ő népét ma is, egy gyülekezetbe is, általa megbízott proféták által, akik a lelkészek, tanítók, a presbiterek, illetve van még egy harmadik tiszt, akik különösképpen is az ő papi szolgálatát folytatják, a diakónusok egyébként. De Calvin írt egy ilyen ordonances, az a neve, címe, hogy hogyan alakuljon egy helyi református gyülekezet valahol. Milyen rendje legyen annak, nem csak úgy összejövünk, aztán akkor mindenki azt hisz, amit akar, meg azt csinál, amit akar, hanem kell, hogy mindenek szép rendelés, ékesen legyenek. És hol gyökeresztette a gyülekezeteknek a rendjét Calvin? Krisztus hármas tisztébe, onnan vezette le az egészet. Na, ez messze vezet már minket. De most a lényegesebb, ami nekünk fontos, hogy lássuk az Úr Jézust, aki a mi áldott kincsünk, minden kincs ő benne van, és most is látjuk, hogy ő benne van egy olyas valaki nekünk, aki tolmácsolta és tolmácsolja nekünk ma is. Isten időszerű akaratát. Ha azt akarjátok tudni, olvassátok, hallgassátok, kutassátok, mélyüljetek bele az ő szavába, és eligazít benneteket. Azt ígérte, hogy bölcsé teszlek, megtanítalak az útra, amelyen járj, szemmeimmel tanácsollak téged. Imádkozzunk! Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy imádattal borulhatunk le előtted. Egy emberi próféta előtt soha nem lehetett leborulni, de te nem emberi próféta vagy, hanem te vagy a próféta, az Isten fia, aki tolmácsoltad és ma is tolmácsolod nekünk az Istennek, a mi teremtőnknek, a világ gondviselőjének, Szent Atyádnak akaratát, mégpedig azt hiánytalanul, hamisítatlanul, tökéletesen. Köszönjük néked, hogy te úgy tolmácsoltad mindig is, és úgy tolmácsolod nekünk Isten szavát, akaratát, mint aki magad vagy az ige. Aki nem tudsz mást adni, mint lényeged. Te vagy az ige, és hirdeted nékünk az igét. Köszönjük néked, hogy mi pedig hallgathatunk téged. Köszönjük, hogy már van egy vágy a szívünkben arra, hogy hallgassunk téged. És köszönjük, hogy amikor hallgatunk, amikor elcsöndesedünk, rád figyelünk, akkor lelki vakságunkat elkezded oszlatni, megérteted velünk, hogy kik vagyunk, hogy mire van igazán szükségünk, hogy merre kell mennünk az életbe, hogy milyen döntéseket kell hoznunk, hogy áldott életünk legyen, hogy boldogok lehessünk itt és örökre. Köszönjük, hogy hirdeted nékünk a törvényt, de hirdeted az evangéliumot is. Áldunk téged azért, mert beavatsz minket Isten titkaiba. Föltárod előttünk azt, ami teljességgel rejtve volna előlünk. Urunk, e világban talán mi is oly sokszor megkísértetünk, hogy mindenféle hamis profétákra, jövendőmondókra, halott idézők és egyebekre hallgassunk, a sötétség szolgáira. Látod, hogy Izrael népét is úgy óvnod kellett attól, hogy ilyenekre hallgasson, mert azt mondtad nékik, hogy a profétát hallgassátok inkább. Nekünk ugyanezt mondod. Tegyük félre az okkult tudományokat, Sátán szolgáira ne hallgassunk, hanem csak a mi Jézusunkra hallgathassunk. Végezd el a szívünkbe, Urunk. Vágyjunk hallani, érteni, követni szent akaratodat. Köszönjük néked a kincsünket, Jézust, aki szól hozzánk is, ma is, életünk minden helyzetébe. Lehet, hogy tanácstalanok vagyunk, lehet, hogy szomorúak vagyunk, lehet, hogy valamire nagyon nagy szükségünk van, és akkor valaki olyan jó lenne, ha megbízható szót mondana, és akkor itt van nekünk, ami drága megváltónk. Segíts, hogy hallgassuk őt. Segíts bennünket, hogy ne csak tudjunk Jézus prófétai szolgálatáról, hanem hallgassuk a prófétát, hallgassuk őt, hallgassunk téged, Jézus. Köszönjük néked azt, hogy te meg tudod nyitni az ígét előttünk, és tudod értetni velünk. Olyan szépen megvilágosítottad a rejtett dolgokat már, amikor itt jártál a földön is. Olyan példákat mondtál, és úgy szolgáltál, hogy meg tudták érteni a legegyszerűbb emberek is a te drága üzenetedet. Segíts bennünket is, Urunk, hogy értsük, hogy szeressük a te igéidet. És ragaszkodjunk azokhoz, és legyenek azok életünknek, gondolkodásunknak, értékrendünknek a meghatározó elemei. Segíts bennünket, Urunk, hogy ne csak beszéljünk, állandóan mondjuk a magunk bölcsességét, hanem hallgatni is tudjunk téged, és aztán, ha megszólalunk, mondhassuk az igét. Segíts minket, hogy a gyerekeinknek, férjek, feleségeiknek, és fordítva, családtagok egymásnak, munkatársak egymásnak, tudjuk mondani az igét, ne szégyeljük a te szavadat, mondjuk a terhet, adjuk tovább azt másoknak, az igazság üzenetét. Köszönjük néked, hogy minket is használni akarsz ebbe, bármelyikünket. Segíts, hogy hadd legyünk hű prófétáid, áldott prófétánk. Köszönjük néked azt, hogy te nem csak próféta vagy Jézusunk, hanem pap is lettél, sőt főpap, aki magadat áldoztat fel érettünk, hogy te nem csak tanítottál, hanem meghaltál. Köszönjük, hogy megváltottál a te drága véreddel minket, és köszönjük néked, hogy nem csak meghaltál, hanem föltámadtál, és bemutattad, hogy király vagy a halál fölött is, és aztán az egész mindenség fölött is. Hadd boruljunk le most előtted, és hadd imádjunk téged. Kérünk arra, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg betegeinket, áld meg az útra induló házas párt, aki az elmúlt héten kötött házasságot közöttünk. Kérünk téged, hogy vigasztald a gyászoló szívű embereket, és erősíts meg minnyájunkat, hogy a te szolgáid, a te ösvényeiden járó emberek lehessünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt héten házasságkötés történt gyülekezetünkben, mint tudjátok, szombaton, azaz tegnap, délután 14 órakor Tikász Bence feleségül vette Isten színe előtt Csípos Kinga emőkét. Az Úr áldja meg őket, közös életüket, házasságukat, otthonukat, családjaikat is. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a jövő héten tartunk már ifjúsági órát, tehát hétfőn este 7 órakor ifjúsági óránk lesz, kedden pedig 18 órától bibliaórát tartunk. Igen? Ja, oké. Hittanórák is elindulnak. Igen. Köszönöm. Honlapon minden információt megtalálhatunk a hittanórákkal kapcsolatban. Készüljünk akkor erre is, ez is elindul most már, itt a szeptember. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.